Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz. Bizony-bizony mondom nektek, aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre. A zsidók azt felelték, most már tudjuk, hogy valóban ördögtől megszállott vagy. Ábrahám meghalt, és a proféták is meghaltak. Te meg azt mondod, aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre. Nagyobb vagy talán Ábrahám atyánknál, aki meghalt? A proféták is meghaltak. Mivé teszed magadat? Jézus így válaszolt. Ha önmagamat dicsőíteném, az semmit nem érne. Az én atyám az, aki megdicsőít engem. Ti isteneteknek mondjátok őt, de nem ismeritek. Én ismerem őt, és ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonló hazug lennék. De én ismerem az atyát, és megteszem, amit mond. Ősatyátok Ábrahám újongott, hogy megláthatja eljövetelem napját. Látta, és örvendezett. Zsidók erre fölháborodtak. Még 50 esztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. A zsidók erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azonban eltűnt előlük, és kiment a templomból. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a mai alkalommal befejezzük nagybőti lelki gyakorlatunkat. Urunk keresztje az élet fájának bizonyult. Mai témánk kötelező a tisztító tűz. Nem egy szent életrajzában olvashatunk hasonló látomásról, mint a hópihék hullanak a lelkek a pokolba. Az ember pedig megrémül, ilyen kevéssé lenne hatékony a megváltás Jézus Krisztus vére. Nem vonva kétségbe ezeknek a látomásoknak a valódiságát, azért hozzá kell fűzni. Ilyenkor képes beszédről van szó, ami nem a valóságot akarja elénk tárni, hanem egy dolog fontosságát akarja érzelmileg motiválni. Vagyis ilyenkor nem a kárhozottak létszámáról akar kinyilatkoztatást adni a látomás, hanem az engesztelés fontosságára hívja fel a figyelmet. Gondoljunk arra, amikor az Úr Jézust hallgatták hasonlóan. Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek? Az Úr pedig nem válaszolta meg az oktondi kérdést, hanem biztatta a jelenlévőket, igyekezzetek bejutni a szűk kapun. Nincs módunk arra, hogy bármiféle statisztikát is készítsünk a sok milliárd ember örök sorsáról, azt viszont tapasztalatból mondhatjuk, hogy viszonylag kevés olyan emberrel találkozunk, akiről azt mondhatjuk, hogy a mennyországban van a helye. És akkor mi a sorsa a többieknek? A katolikus egyház katekizmusában a következő tanítást találjuk. Akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, de mégsem teljesen tisztán, jól lehet, biztosak örök üdvösségükről, haláluk után elszenvednek egy tisztulást, hogy elnyerjék a mennyország örömébe való belépéshez szükséges szentséget. Az egyház tehát tanítja, hogy van tisztító tűz. Érdekes Nagy Szent Gergely pápa érvelése. Az Úr Jézus szavaira hivatkozik, aki a Szentlélek elleni bűnnel kapcsolatban állította. Aki a Szentlélek ellen szól, nem nyer bocsánatot sem ezen a világon, sem a jövendőben. Ebből tehát a kijelentésből megérthetjük, magyarázza a pápa, hogy bizonyos vétkek megbocsáthatók ezen a világon, míg mások az eljövendőben. De már ilyen gyakorlatról is találkozunk, olvashatunk az Ószövetségben. Makkabeus Júdás, a hős vezér, tisztességgel el akarta temetni elesett harcosait. A ruhájuk alatt azonban bálványok fogadalmi ajándékait találta. Megértette, hogy ezért veszítették életüket a harcban. nem csak eltemette őket, hanem Jeruzsálemben áldozatot bemutatására is adományt gyűjtött az elhunytak javára. Azért végzett engesztelést a halottakért, hogy bűneiktől megszabaduljanak, olvassuk a magyarázatot a Szentírásban. Ugyanakkor érdekes, hogy az egyháznak csak a középkorban született végleges és kötelező tanítása a tisztító tűzről. Nem vonta ugyan kétségbe, de az üldöztetések, majd a hithiták ideje fontosabb kérdéseket kellett átgondolnia. Az Úr Jézus tanításában pedig azért nem találunk erre vonatkozó kijelentést, mert Krisztus az üdvösséget hozta el nekünk, nem pót megoldásokat vagy másodlakos lehetőségeket tanított nekünk, hanem azt, amire Isten meghívott minket, és ami a végső célunk. Hogyan lehetne egy csapatot győzelemre serkenteni azzal a kijelentéssel, hogy azért a döntetlen is megfelelő? Szó sem lehet erről. A győztes Krisztus győzelmet vár tőlünk. Ezért volt furcsa számomra az a megjegyzés, amivel így vigasztalta magát valaki, csak legalább a tisztító tűzbe jussak be. Micsoda elszántság ez! Mástól pedig ezt hallottam, a tisztító tűz kötelező mindenkinek. Hát hova hívott meg minket az Úr Jézus? Azt mondta, atyám házában sok hely van, azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Azt gondoljuk talán, hogy az Úr Jézus valami ideiglenes kaibába hív bennünket. Az atya házában van a helyünk, és csak rajtunk múlik annak elfoglalása. Na, éppen itt van a hiba. Szent Pál a korintusi híveknek ír arról, hogy Jézus Krisztus a maga tanításával egy alapot biztosított számunkra, amire nekünk kell fölépítenünk egy otthont. Mindenki maga választhatja meg, milyen anyagból épít, aranyból, ezüstből, fából vagy szalmából. Az Úr napján majd a tűz bizonyítja, kinek mit ér a munkája. Akinek elhamvad a műve, az kárt vall. Ő maga ugyan megmenekül, de csak mint egy tűz által, mondja az apostol. Innen ered az elnevezés ennek a bizonyos köztes állapotnak. Érdekes azonban, hogy a hivatal, az egyházi dokumentum, a zsinati szövegek kerülik a tűz szó használatát. Egyszerűen csak purgatórium elnevezést használnak, amit magyarra úgy fordíthatunk, hogy a tisztulás helye. Ezt javarja egyébként az Úr Jézusnak az a figyelmeztetése, amit a hegyi beszédben találunk. Az oltárra vitt áldozatról szól, amit csak akkor szabad felajánlani, ha az embernek nincs semmi vitás kérdése másokkal. Békülj ki idejében, még útközben ellenfeleddel, hogy át ne adjon a bírónak, a bíró a poroszlónak, és tömlöcbe nevessenek. Ki nem szabadulsz onnan, amíg az utolsó fillért le nem fizetted. Ezeket a szavakat Tertullianus úgy értelmezte, hogy a lélek még egy utolsó esélyt kap Istentől a halál és a föltámadás közti időben, hogy vezeklésével szabaddá váljon az üdvös föltámadásra. Ebből alakult ki az a nézet, hogy ez a köztes állapot mindenki számára szükséges tisztulási alkalom. Szent Ciprián az, aki előbbre viszi az egyházi tanítást. Ő úgy vélte, korának nagy problémája az üldöztetésekben megrendült hitűeknek a megoldása, hogy vannak, akik a halál után közvetlenül eljutnak az üdvösségbe. Ők a vértanúk, akik életüket áldozhatták föl, és így igazolták Isten iránti szeretetüket, odaadásukat. A jó szándékú gyöngék azonban még nem léphetnek Isten szín elé. Tagadásukat a földi bűnbánattartás módjára a megtisztulás útján kell levelekelniük. Aranyszájú Szent János kiegészíti mindezt azzal, hogy a földi megszentelődés fokainak megfelelően a tisztulásban is különböző fokozatok lehetségesek. Azt azonban mindig vallotta az egyház, hogy a földön élőknek sokféle módja van lelki segítséget nyújtani a tisztulók számára. vitatott kérdés, hogy vajon a tisztulás állapota tűz-e és helynek mondható-e. Itt természetesen nem az elnevezés helyességéről van szó, hanem a tartalmáról. A hittudósok egy része ezt a magyarázatot adja. Az juthat be az üdvösségbe Jézus Krisztussal, akiben Isten ráismer a gyermekére, Krisztus képmására. Ezért az a bizonyos tűz maga Isten, ahogyan a Földön is ő formálja mi életszentségünket, az oltári szentség által, úgy a halál után is ő alakít minket. Ő maga az a tűz, amely megtisztít és átalakít. Nem tehetünk azonban különbséget a halál utáni bíró és a végső nap bírája között. Így a Krisztussal való találkozás az, ami átalakítja, megtisztítja az embert, és Istenhez méltóvá teszi. Az ember könyörületre talál Isten előtt, de át kell alakulnia, salaktalanná kell válnia. A tisztulás állapota nem valamiféle túlvilági koncentrációs tábor, ahol mindenkinek büntetést kell elviselnie, hanem Isten kegyelmének és irgalmának végső megnyilatkozása. Azt mondhatjuk, a Krisztussal való találkozás az, ami átalakít minket. Fölmerülhet azonban a kérdés, hogy miként tud ebbe belekapcsolódni a földi ember imája és engesztelése. Nem valamiféle betulakodás ez egy személyes és bensőséges folyamatba? Ha mindentől külön választva nézzük az embert, akkor valóban illetéktelen és fölösleges beavatkozásnak tűnhet az eltunkhanytakért való imádság. Ám az ember soha nem egymagában létezik. Krisztus titokzatos testének tagjai vagyunk, és ezért szervesen összetartozunk. Szent Pál állítja, ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, vele örvend valamennyi. Ennek alapján mondhatjuk, hogy bizonyos mértékig közügyről van szó, hogy egy tag mielőbb végső céljához érhessen Isten színelátására. A segítő szeretet ilyen módon nem korlátozódik csupán a földi közösségünk idejére. Ennek a halál nem tud határt szabni. Ebben is igazolódik Szent Pál állítása, a szeretet soha el nem múlik. Miként segíthetünk a tisztuló lelkeken? Elsősorban Szent Mise felajánlásával, hiszen Krisztus örök áldozata jelenik meg az oltáron, így az Úr áldozatának végtelen érdemeiből meríthetünk biztosan eredményes segítséget a számukra. A szent áldozás pedig éppen az Úr Jézuson keresztül még meg is erősíti vele való szeretet kapcsolatunkat. Igen, hatékony a rózsafűzér imádság, hiszen így kifejezetten belevonjuk a segítésbe a szűzanyát is, aki minden kegyelem kiosztója. A búcsúk nyerésének lehetősége szintén az egyik fontos módja a segítésnek. Attól azonban óvakodnunk kell, hogy itt valamiféle mechanizmus szerint gondolkodjunk, hiszen a teljes búcsú elnyerésére nem olyan egyszerű. Nem kizárólag az elvégzett imától függ, hanem sokkal inkább az imát végző lelkületétől. Nagybőjt 6. hetében lélekben húzódjunk a Szent Keresztövébe. Ami könnyen hat ránk, az Jézus Krisztus testi szenvedése. Mégse azon borzantjunk el, hogy mit szenvedett értünk, hanem azt vegyük szemünk elé, hogy milyen lelkülettel viselte el mindezt. Mert benne nem csak az Atya iránti szeretet izzott, hanem a mi megmentésünkért való tökéletes odaadás is. A hitvallás szavai szerint értünk emberekért. Amen.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.